Műsorunk elkészítését a Vodafone sokszínű tartalmakat népszerűsítő programja, a Podcast Pioneers támogatja.
Sziasztok! Szeretettel köszöntünk mindenkit a 2024-es F1-es szezon első pitvalljában, melyben a Bahreini nagydíj hetének legfontosabb híreit és sztoriait beszéljük át Gobodis Tomival és Balog Tomival. A futamértékelőre Mészáros Sanyi barátommal sort kerítettünk már, ezt megtaláljátok a Formula Podcast legújabb adásában, de természetesen azért most is váltunk pár szót a versenyről. A rendkedvéért Max Verstappen rajtszél győzelmet aratott a pólból indulva, és mivel a leggyorsabb kör is az övé lett, karrierje ötödik Grand Slamjét jegyezte. Mögötte a harmadik rajtsorból induló Perez végzett, és az előzetes esélylatolgatásoknak megfelelően a Ferrari volt a második erő, hiszen Sainz a dobogón zárt, Leclerc pedig technikai gondjai ellenére is odaért a negyedik helyre. Igazi meglepetés nem volt, az öt nagycsapat 10 versenyzője szerzett pontot. Uraim, hogy tetszett az idény első verseny hétvégéje?
Sziasztok, köszöntök én is mindenkit. Tudom, hogy vannak köztünk, akiknek, hogy mondjam, eléggé katasztrofálisan alakult ez a hétvégei, abból a szempontból, hogy mennyire tetszett neki a verseny, meg a Forma 1. Én úgy nagyjából azt kaptam, amire számítottam. Voltak benne érdekességek, voltak benne olyanok, amikről lehet beszélni, és a pályán történtek, mert mostanában azért ezt is ki kell hangsúlyozni. Úgyhogy nagyjából szerintem azt kaptuk, amire lehetett számítani. Ennél sokkal izgalmasabb, vagy szorosabb, vagy a győzelemért nagyobb versenyt hozó hétvégét én nem vizionáltam. Úgyhogy nekem nem volt ez a bajom. Főleg ugye úgy, hogy a Forma 1 mellett két másik általa nagyon kedvelt és nagyon követett nemzetközi sorozat is versenyezett hétvégén. Úgyhogy így, vagy héten igazából, inkább azt mondom, hogy a héten. Úgyhogy összességében ez egy nagyon komoly autósportos hét volt.
Hát alapvetően egyébként azt hozta a hétvége, amit tényleg amit vártunk. Ehhez én egyetlen szót teszek hozzá, hogy sajnos. Tehát azért egy picit talán reménykedtünk abban, hogy talán közeledhettek az üldözők a Red Bullhoz. Szerintem egyébként minimálisan közeledtek is, de erről majd egy picivel később ejtenék szót. Egy dolgot emelnék még ki, nekem tetszett ez a szombati futam dolog. Uh-huh. Nekem ez valahogy bejött ennek a ritmusa, hogy volt utána még egy hétvégi nap, amikor nem kellett az autóversenyekkel foglalkozni. Nyilván úgy volt a jó, hogy nem voltam beosztva vasárnapra, ezt is azért hozzáteszem, mert ha dolgozni kellett volna, az nem biztos, hogy tetszett volna ennyire. De ugye itt most szóba is került, hogy Bahrein esetleg meg is tartaná ezt a szombati versenyrendezést, mert hogy nekik is bejött a dolog. Én nem vagyok ellene a dolognak, sőt, tehát ilyen szempontból, tehát hogyha azt nézzük, hogy 24 verseny hétvége van ugye egy évben, azért az egy rajongónak nagyon komoly időráfordítása a hétvégeinek a jelentős részéből, és hogyha néhány hétvége, nem az összes, hangsúlyozom, de mondjuk egy-kettő lenne ilyen, ami szombaton lenne, azért az ugye adna némi mozgásteret a rajongók szempontjából is arra, hogy mondjuk csak a hétvégéjüknek a felét viszi el. Nyilván ennek a serpenyőnek a másik felében meg az van, hogy így viszont a hétvége többi része, tehát a futamon kívüli rész, az viszont hétköznapra esik. Ugye ezt kell mérlegelni nyilván a Forma 1-nek is, hogy nézettségben ez hogyan éri meg jobban.
Ugye Salman Sheikh, a Bahreini nagydíj vezérigazgatója beszélt erről, hogy nekik ez bizonyos szempontból jobb, hiszen ugye a Közel-Kelet számos országában, így Bahreinben is a hétvége az nem szombat-vasárnap, hanem péntek-szombat. És hát ő azt mondta, hogy ugye 20 éve van Bahrein az F1-ben, és most először rendeztek nagy díjat hétvégén, mármint ugye egy olyan napon, ami az ő országukban hétvége, de hangsúlyozta, hogy ők semmiképp sem akarnak önzőek lenni ebből a szempontból, és amikor megérkezett az F1 Bahreinbe, akkor ugye ők ezt vállalták, hogy a Forma 1 kultúrájában vasárnap vannak a nagy díjak, ami ugye náluk a munkahét első napja. Úgyhogy, mint mondta, megvizsgálják ezt a dolgot, fel fogják vetni az illetékeseknek, ha úgy látják jónak, de tényleg hangsúlyozta, hogy ők nem ragaszkodnának ehhez. Na jó, szemezgessünk kicsit a verseny utáni nyilatkozatokból, én azt javasolnám. A futamgyőztes Verstappen a győzelmet követően arról beszélt, hogy ilyen különleges napja még neki is csak ritkán adódik, pedig ez már karrierje 55. nagy díj győzelme volt. Az elégedettség hangjai szóltak Sergio Perez nyilatkozatából is, aki apró gondjai ellenére is meg tudta szerezni a második helyet, azelőtt a Carlos Sainz előtt, aki a dobogós eredménynek viszont nem tudott felhőtlenül örülni, hiszen, mint elmondta, a Ferrari még nem tart ott, ahol kellene. A Mercedesnél problémákról beszéltek, amellett, hogy a versenytempó sem felelt meg a vártnak, a hűtés kialakítása is problémát okozott, amit a versenyzők kénytelenek voltak gázelvétellel menedzselni. A hétvége leggyengébb teljesítményét nyújtó Alpine-ról még külön ejtünk szót, viszont meg szeretném említeni még az RB versenyzőit, akik a hajrában összekülönböztek egymással. Yuki Tsunoda ugyanis nehezen emésztette meg azt, hogy a gumielőnyben lévő Ricardo mögé parancsolták, és elégedetlenségének úgy adott nyomatékot a leintés után, hogy előbb bevetődött féktávon az ausztrál mellé, majd pár száz méter múlva újra elment mellette, méghozzá meglehetősen kis oldaltávolsággal. Ricardo a rádióban leostobázta csapattársát, majd az autóból kiszállva Tsunoda éretlenségére tett utalást.
Egyébként Tsunoda, nem tudom, ott az a legvezető körben úgy gyorsított ki Ricardo mellett, hogy kétszer keresztbe átaladta az autót, tehát nagyon-nagyon sietett, hogy még beérjen Ricardo előtt a valahova, nem tudjuk. Én, akiről szeretnék egy-két mondatot szólni, az Carlos Sainz. Nyilván a futamértékelőt azt megcsináltátok Sanyival, azt ajánljuk mindenkinek, hogy hallgassátok meg, hiszen Sanyi a helyszínről hozta az információkat. És nagyon sok kommentet kapott ő is, meg összességében a Formula is, mi is azzal kapcsolatban, hogy hát miért értékeljük ilyen magasra Sainz teljesítményét, hát hiszen Leclercnek rossz volt az autója. Nem kapott akkora publicitást szerintem a hétvége során, de Sainz autója is rossz volt, ugyanazzal a problémával küzdött szinte, mint Leclerc, nem volt nála annyira jelentős. Ugye Leclercnél is a fék hőmérséklettel volt probléma, az, hogy nem voltak egyformák a két oldalon, a fékek hőmérsékletei, és Sainz is arról számolt be egy nyilatkozatában, hogy hát egyébként ez neki is megvolt, csak ő ezt különböző manőverekkel tudta menedzselni, és a verseny második felére ez nagyjából elmúlt, és ugye Leclercnél is igazából azt mondta a csapat, meg ő is, hogy ez első etapja volt neki ilyen, amikor ugye több időt töltött a pályaszélén, mint az ideális íven, és Sainznál is megvolt ez, és Sainznál azt szeretném kiemelni, hogy szerintem ő az elmúlt nagyjából fél évben, én azt gondolom, hogy szintet lépett, én sokszor kritizáltam őt korábban, sokszor tűnt bizonytalannak, helyenként ugye egyértelműen lassabbnak, és megvoltak a maga problémái, én azt gondolom, hogy most azt hagyjuk, hogy kinek milyen szembeszél, vagy nem, ezt most ezen a ponton szerintem ne nyissuk ki ennél jobban, de hogy a lényeg az, hogy Sainz szerintem valamire rátalált a tavalyi év közepe környékén, és ennek a magabiztosságnak, vagy önbizalomnak, vagy nem tudom, minek láttam én újabb jelét ezen a hétvégén, hogy olyan nyugalommal, olyan magabiztosan, olyan kevés hibával csinálta végig az első szabad edzéstől az utolsó versenykörig. Nyilván az időmérőt egy tizeddel kikapott Leclerctől, aki szerintem a mezőny legjobb egykörös pilótája. Én azt gondolom, hogy ez egy vállalható, védhető dolog, összességében pedig én nagyon-nagyon sokra tartom most ezt a Carlos Sainzot, akit most látunk, és nem véletlenül, ugye Sanyi úgy fogalmazott az utolsó bejelentkező videójában, hogy ő Sainz menedzsmentjéből beszélt valakivel, aki azt mondta, hogy ez egy üzenet volt. Ebben maximálisan egyetértek.
Én arra kötnék rá, amit a felvezetőben is mondtam, hogy talán közeledett a mezőny a Red Bullhoz, csak ezt nem igazán láthattuk meg. Itt említetted, Gergő, a felsorolásban, a nyilatkozatok felsorolásában, hogy gyakorlatilag mindenki problémával küzdött, ugye Sainz is, ahogyan itt elmondtátok, hogy fék problémákkal küzdött, ugye Leclercnek gyakorlatilag olyan fék problémái voltak, hogy az első 15 körben lottósorsolásra húzták ki, hogy éppen milyen lesz a fék egyensúly, úgy meg azért nagyon nehéz belőni azt a visszafordító kanyart, aminél tényleg szerintem minden körben kiment egy kicsit a bukótérbe, a Mercedesnél a hűtéssel adódtak gondok, tehát nem igazán tudhatjuk, hogy valójában milyen teljesítményre lettek volna ezek a csapatok képesek. A probléma másik fele az, hogy viszont a Red Bull sem biztos, hogy mindent beleadott ezek után. Ugye közel volt a második Red Bullhoz Sainz, ugye Perezhez, tehát ott 2-3 másodperc volt, azt hiszem, a leintésnél a különbség, az nem egy tragikus távolság. Ugye Sainz el is mondta, hogy közel, tehát tartották a lépést a Red Bull-lal, gyakorlatilag ezt mondta. Úgy kellett volna fogalmazni, hogy a Perez-féle Red Bull-lal. Hát amiről itt beszélgettünk a hétvége során, vagy a futam után, szerintem ebben nagyon egyetértettünk Tomival, hogy ezt a fajta Verstappen-Red Bull kombinációt még soha nem láthattuk a Forma 1-ben, mármint ezt a fajta tökéletességet, amit ők hoznak a tavalyi Miami nagydíj óta. Tehát senkiről nem volt elmondható, szerintem, és Tomival ebben egyetértettünk, hogy ennyire gyakorlatilag tökéletes legyen, amit csinálnak. Nincsen gyenge pontja ennek a csomagnak, ennek a Verstappen Red Bull csomagnak. Lehet itt arról beszélgetni, hogy a legdominánsabbak-e, mert szerintem technikai szinten amúgy nem. Tehát szerintem a Mercedesnek az első évei, a turbó korszaknak az első évei, ott technikai szinten előbbre járt a Mercedes a mezőnyhöz képest, mint most a Red Bull. Csak nem voltak ennyire üzembiztosak. Tehát ott azért a Mercedesnek becsúsztak hibák, akár pilóta szinten, akár csapat szinten. Ilyen nincs a Red Bullnál gyakorlatilag, meg főleg Verstappen oldalán. Nem látunk tőlük hibát. Nincs az a forgatókönyv, hogy ne ők nyerjék az adott versenyt. És még egy gondolat nem ehhez, hanem a Visa RB-sekhez. Hát én értem, hogy Tsunoda ki volt akadva egyébként. Tehát nem volt feltétlenül, hát hogyan mondjam, tehát nem volt indokolt talán ez a pozíciócsere, mert azért nem volt túl sok esély arra, hogy Ricardo a lágygumikon javít még három pozíciót az utolsó néhány körben. Viszont akármennyire vagy ingerült, nem csinálsz olyat, amit Tsunoda csinált a levezető körben. Tehát ez szerintem, nem szeretek ilyen erős szavakat használni, de ez ideggyenge viselkedés volt. Tehát levezető körben nem csinálunk agresszív manővereket.
Semmiképpen. Persze, a felháborodása szerintem is teljesen jogos volt, különösen az a rész, amikor ugye már valamelyest lehiggadva nyilatkozott, akkor ugye elmondta azt, hogy azt sem értett, hogy miért nem kapja vissza a pozíciót a leintés előtt.
Ebben van egyébként a leginkább igaza.
Ebben szerintem teljesen igaza van, de ahogy mondod, ilyet semmilyen körülmények között nem csinálunk. Tehát a csapatnak a vele szemben elkövetett, mondjuk így igazságtalanság, az nem mentesíti őt a tettei alól, és biztos vagyok benne, hogy komoly fejmosást kapott. Lehet, hogy még a nyugdíjba vonult Franz Tost is felhívta őt, hogy hát Juki, ez meg mi volt. Nekem ami nagyon érdekes volt, hogy mennyire ketté szakadt a mezőny, mennyire látványos a különbség az öt élcsapat és az öt üldöző között, és ilyen szempontból még az Aston Martint is ide kell sorolni az élcsapatokhoz nyilván, mert ha megnézzük, ennek az első ötösnek jelenleg elég egyértelműen a leggyengébb autója az Aston Martin, az szerintem nem lehet kérdés, hogy Lance Stroll a leggyengébb pilótája ennek az első ötösnek, és még ő is oda tudott érni pontszerző helyre úgy, hogy a verseny elején megforgatták. Tehát gyakorlatilag a mezőny végéről kellett visszajönnie, úgyhogy fel van adva a lecke a többieknek. Ezt ugye a podcastben is kiemeltem, amit Joe mondott, hogy 11. lett, ő lett a best of the rest úgy szólván, és gyakorlatilag nem volt esélye a pontszerzésre, mert nem esett ki senki az első ötösből. Viszont ebben a második ötösben meg eléggé nagy az összevisszaság egyelőre, és nagyon kiszámíthatatlannak tűnik, és nyilván, hogyha lesz majd egy-egy kiesés, vagy egy-egy nagyobb hiba az élmezőnyben, akkor ez a csata, amit például itt láthattunk Joe Magnussen és az RB között, ez akár pontokért is mehet. Na, menjünk tovább. Hát sajnos kénytelenek vagyunk a Horner ügyről is beszélni, bár szerdán abban bízhattunk, hogy itt ma már csak annyit kell mondanunk a Horner ügyről, hogy lezárult a történet. A Red Bull csapatfőnöke többször is hangoztatta ártatlanságát, a futam előtt és a győzelem után is a csapategység fontosságáról beszélt. Hát azonban ez utóbbit, az egység meglétét néhány órával később Jos Verstappen egyetlen nyilatkozattal megsemmisítette. A háromszoros világbajnok Max Verstappen édesapja úgy nyilatkozott a Daily Mailnek, hogy Hornernek távoznia kell, idézem, itt feszültség lesz, amíg a pozíciójában marad, a csapatot a szétszakadás veszélye fenyegeti, ez így nem mehet tovább, mert különben robbanás lesz, az áldozatot játsza, miközben ő okozza a problémákat. Mindez azt követően történt, hogy a verseny hétvége alatt egy névtelen forrás számos sajtótermékhez, köztünk hozzánk is, részleteket juttatott el egy beszélgetésből, mely állítólag Horner és a Red Bull egy női alkalmazottja között zajlott le. A háttérben pedig folyamatosan zajlik az információáramlás és a kötélhúzás, immár az FIA elnöke és Toto Wolff is megszólalt az ügyben, szóval röviden úgy sommázhatunk, hogy semmivel sem vagyunk közelebb a történet megoldásához, mint egy héttel ezelőtt.
Sőt, nemhogy nem vagyunk közelebb, szerintem most kezdődött el ennek az ügynek a nehezen, talán így tudom megfogalmazni, mert eddig azért zajlott egy vizsgálat, vártunk annak az eredményére, most pedig én azt gondolom, hogy a vizsgálat eredménye miatt, vagy részben amiatt kicsit elszabadulnak a dolgok, úgy tűnik legalábbis itt várhatóak azért még a közeljövőben, a napokban is fejlemények, ugye hát már csak azért is, mert napunkon a következő Forma 1-es futam, tehát nem tart sokáig, mire mondjuk erről a Verstappen nyilatkozatról, akár Max Verstappent, akár Hornert ugye megkérdezik egy sajtótájékoztatón. Nagyon sok minden történt, meg történik, ugye itt már pletykálnak mindenféle Verstappen-Mercedes együttállásról, amiben szintén Jos Verstappen kezét sejtik, azért szerintem jelenleg ezt nagyon nehéz megmondani, hogy mi hova fog fajulni, és azt gondolom, hogy ahogy azt se láttuk előre, hogy ebből a Horner ügyből, vagy nem láttuk előre az pár hónapja, hogy lesz egy ilyen történet, és ennek milyen hatásai lesznek, azt se láttuk előre, hogy Hamilton miért és hogyan igazolna el a Mercedes-től, most már azért szerintem értjük mindkettőt, nem mondhatjuk ki jelen pillanatban azt, hogy nem lesznek hasonló atombombák a folytatásban, úgyhogy, ahogy Sanyi szokta mondani, várunk és figyelünk. Én egy dolgot szeretnék ehhez az egészhez hozzáfűzni, most nem szeretném nagyon részletezni ezeket a híreket, meg mindent. Azt akarom csak hozzátenni, hogy nagyon sokan unják ezt a sztorit. Higgyétek el, hogy mi is. Ezen a hétvégén is nagyon sokat beszélgettünk arról ebben a körben is, meg másokkal is, hogy mennyire jobb lenne az autóversenyről beszélni, írni, azon izgulni, és vitázni esetleg, hogy most akkor fél másodperc, két tized, tényleg fékhiba, vagy nem. Tehát ezekről szeretnénk beszélni, de hogy muszáj erről beszélni, írni és tájékoztatni titeket, mert ez egy akkora horderejű dolog, és történik benne valami. Higgyétek el, hogyha nem történt volna semmi a szerdai bejelentés óta, akkor ez a szerdai bejelentés lenne egy egyperces hír ebben a műsorban is, és köszönjük szépen. De nem csak ennyi történik, és mivel Sanyi azt elmondta, és nem másod, harmad, negyed kézből, hanem első kézből tudja, hogy mert ott volt, látta, hallotta, benne volt ezen a hétvégén is, hogy erről beszél mindenki, konkrétan mindenki a pedokban, amíg session volt, addig azért mindenki azt úgy nézte meg stb., és ezen kívül senkit nem érdekelt az, hogy mi történik a pályán. Vasárnap egy picit megváltozott ez, amíg Jos Verstappen nem mondta azt ugye a lenyítés után, amit mondott. Tehát egyszerűen mindenkit ez érdekel a Forma 1-es pedokban, a közegben, magukat a szereplőket, ők generálják ezeket a híreket, és ők foglalkoznak ezzel, nem az újságírók és nem a média generálja ezeket a híreket, pletykákat, információkat, és azt hiszem, hogy ez még így is fog maradni a következő időszakban, bármennyire is szeretnénk, hogy ez lezáruljon. Utolsó mondatom pedig az ezzel kapcsolatban, hogy én Mohamed Ben Sulayemmel értek egyet, aki azt mondta, hogy ez rendkívül káros a Forma 1-re. Én is így gondolom, hogy ez rendkívül káros a Forma 1-re. Remélem, hogy valamiféle megoldás most már születni fog.
Egy-két kiegészítésehez aztán hallgatunk, Tomi, hogy egyrészt igen, ahogy mondtad, hogy nem a média generálja, tehát Jos Verstappen fejéhez egyetlen újságíró se tartott pisztolyt, hogy most küldjed el legalábbis a csapattól Christian Hornert. Az is nagyon érdekes egyébként, hogy hol jelent meg az ő nyilatkozata a Daily Mail-nél, ahol azért alapvetően Christian Horner nyilatkozatait szoktuk olvasni mindenek előtt. Elképesztően keszekúsz ez az ügy, és ez az a helyzet, amikor szerintem hangsúlyozzuk, hogy hétfőn 11:30-kor beszélgetünk, mert este hétre ki tudja, hogy nem történik-e valami, azért lehet azt hallani arról, hogy ma történhet valami nagy horderejű dolog. Meglátjuk este hétkor, amikor néztek minket, lehet, hogy már tudjátok, hogy mire gondoltunk. Igen, a másik gondolatom pedig ehhez az lenne, hogy nagyon is komolyan kell szerintem venni azt, ahogy te is utaltál rá, hogy ez akár Max Verstappen távozásával is járhat. Ahogy azt Sanyi is kiemelte a Formula Podcastben is, ez is egy téma volt a pedokban, hogy a Mercedes 10 évvel azt követően, hogy lecsúszott Max Verstappenről, lehet, hogy a Red Bullon belül zajló hatalmi harcoknak köszönhetően mégis meg tudja majd szerezni, és hát ahogy mondtad, igen, a Hamilton átugazás után, hogy zárhatnánk ki bármilyen, szó szerint bármilyen lehetőséget. Különösen arra való tekintettel, hogy Jos Verstappen azért tanúsított ráutaló magatartást azt illetően, hogy, hogy ő nem biztos, hogy feltétlenül bánná, ha ez így alakulna, és azt meg szerintem tudjuk, hogy Jos Verstappen nem egy egyszerű versenyző apuka, valószínűleg kevés versenyző apukának van akkora hatása a fia karrierjére, meg magára a fiára, mint Jos Verstappennek. Hogy ez miért, meg hogy van így, az nyilván egy másik kérdés, abban most nem ásszunk bele. Nyilván Jos Verstappen házatáján is lehetne söprögetni, ahogy arra jó néhányan utaltak a kommentelők között, csak most nem erről van szó.
Engem egy dolog érdekel ebben az egész történetben, hogy meddig fogja ezt bírni vajon Horner? Tehát az egész történetben nekem ez az érdekes, hogy ugye annyi irányból nehezedik rá már nyomás, és mégis azt a látszatot mutatja a külvilág felé, hogy ő biztos a dolgában. Ugye a nyilatkozatai is erre utalnak, ugye elmondta a futam után is, hogy ő teljesen biztos benne, hogy az egész szezonban ő lesz a csapatfőnök, meg ugye volt itt egy felvonulás is szombaton a futam előtt, ugye a feleségével, meg a Red Bullnak a többségi tulajdonosával, úgy többség, hogy 51%-os tulajdonosával vonultak a rajtrácson, úgyhogy nagyon érdekesek ezek a frontvonalak, hogy hol húzódnak ezek a frontvonalak a különböző érdekkörök meg erőterek között, és hogy ez vajon tényleg meg lehet-e tartani, most függetlenül attól, hogy egyébként mi áll pontosan a háttérben, ezt a nyomást meddig lehet bírni, engem ez érdekel, mert egyelőre Horner legalábbis a külvilág felé azt mutatja, hogy ő magabiztos. Aztán majd meglátjuk, hogy ez meddig lesz így.
Azt nem tudom, figyeltétek-e, hogy mennyivel ugye tart ez az egész sztori, hát most már azért egy jó ideje, bő hón, vagy nagyjából egy hónapja, és hogy mennyivel túllépett már az egész történet azon, hogy Horner és az a bizonyos nő mit csináltak, mit nem csináltak, vagy Horner mit csinált és mit nem csinált. Ugye kijöttek ezek az úgynevezett állítólagos bizonyítékok, amiről azt állítják, hogy ez csak egy része a teljes csomagnak, de hogy már rég nem erről szól az egész. Itt nehéz nem azt látni, hogy ez a történet Horner és a között, a nő között, mondom még egyszer, akármi is volt, mert nem tudjuk, az tényleg csak a kázus belli volt ahhoz, hogy a Red Bullon belül elszabaduljon a pokol, és ha nem ezzel szabadult volna el, akkor egy hónap, két hónap, három hónap múlva vagy valami mással.
Egy dolgot akarok még ezt hozzátenni, Tomi mondtad, hogy Horner a magabiztosságot sugalja, szerintem próbálja sugalni. Én pontosan azt, nem pont Sanyival beszéltük, hogy megjött ez a bejelentés, vagy közlemény szerdán, te, hogy Christian Horneren csütörtökön, te nem azt láttad, hogy hátradőlt, kisimult, megnyugodott, és akkor jó, túl vagyunk rajta, és semmi probléma, gyerünk, nyerjük meg a hétvégi versenyt. Kicsit nekem ott az volt a benyomásom, hogy minthogyha ő így számítana még különböző ütésekre.
Hát gyanítom, hogy sejtette, hogy nem lesz még ennek.
És ezek, hát igen, és ezek alapján azt gondolom, hogy ez beigazolódott, hogy hát számíthatott is, úgyhogy ja, nem tudom igazából. Az nagyon zavar engem tényleg, hogy mindenkivel erről kell beszélni, vagy mindenki erről beszél, meg ezzel foglalkozik, de egyszerűen ez akkora horderejű történet, hogy nagyon-nagyon kevés hasonló volt, és akkor lehet, hogy nem is volt, de mondjuk ezt, hogy nagyon kevés hasonló volt a Forma 1-ben, aminek ilyen elsőprő ereje lehet. Nem biztos, hogy lesz, de vannak erre utaló jelek.
És ugye egyre többen szólalnak meg a sportág szereplői közül, nem csak Mohamed Benzulája, azzal kapcsolatban, hogy ide lenne ezt befejezni. Tehát, hogy legyen már valami úgy szóval, és tényleg csak egyetérteni tudok ezzel én is. Ne mondjuk is beszélj.
Bocs, egy utolsó gondolat. Az utolsó, tehát a legfrissebb pletykát olvastátok, hogy Benzulája mire kérte Max Verstappent? Ja, vannak ilyen pletykák, hangsúlyozottan pletykák, hogy állítólag beszélgetett arról Verstappennel, mármint az ifjabbal, hogy álljon ki Horner mellett nyilvánosan. Ezek a legfrissebb pletykák, ezt ma reggel olvastam, úgyhogy ez megint egy újabb csavar lenne, hogyha ez igaz, de mondom hangsúlyozottan, hogy ezek pletykák.
Egy dolgot ehhez viszont, azt most ha már is felhoztad, és akkor tényleg utána lépjük tovább, csak ezt még hadd mondjam el, hogy nekem egy szereplő rendkívül szimpatikus ebben a történetben, mármint hogy a megnyilvánulásai, és az Max Verstappen. Max Verstappen semmibe, az égvilágon semmibe nem ment bele, se át, se bét, semmit nem mondott, konkrétan elmondta azt, hogy te most Hornerrel olyan viszonya, mint eddig, ugye jelentsen ez bármit is, az apjáról nem mondott semmit, erről az egész ügyről nem mondott semmi konkrétumot, nagyon óvatosan, nagyon okosan fogalmazott. és beült az autóba, és megnyert mindent, amit meg lehetett. Neki nagyjából ennyi a dolga szerintem, ezt 101%-osan teljesítette, úgyhogy, és amiről a podcastben beszéltetek Gergő Sanyival, hogy egyébként egy ilyen zaklatott helyzetben ennyire koncentráltan, ennyire tökéletesen megcsinálni mindent, és szétszedni mindent, elképesztő. Szerintem elképesztő, amit csinált. Úgyhogy nekem az ő mozgása, az ő tevékenysége az, az egyelőre azt gondolom, hogy példaértékű.
No, akkor lépjünk tovább erről a történetről. Ugye korábban említettem, hogy szót ejtünk még az Alpine-ról, akik összességében a szezonnyitó leggyengébb produkcióját nyújtották. Miután az időmérőt az utolsó két helyen zárták, a futamon csak a súlyos technikai problémával szembesülő Sargeantot és a közel egyperces kerékcserét úgyszólván elszenvedő Bottast előzték meg. Ráadásul a csapat újabb vezéráldozatot szenvedett el, hiszen mint a futam után kiderült, ahogy azt Mészáros Sanyi az egyik helyszíni Pitfall Plus videójában is elmondta, Matt Herman technikai igazgató már úgy jelent meg Bahrainben, hogy előző hónapban beadta felmondását, sőt, vele együtt az aerodinamikai részleg vezetője, Dick de Beer is megírta felmondó levelét. Harmant két éve nevezték ki erre a posztra, a kulcsemberek közül így is ő volt a legrégebb óta pozícióban, ami sokat elmond az Enstone-i vezetőség jelenlegi állapotáról, ahogy az is, hogy az ilyenkor megszokott kertészkedési szabadság helyett a felmondási idő alatt is dolgoznak mind a ketten. Kilátástalannak tűnik az Alpine helyzete, nem?
Teljesen kilátástalan. Ő az első, vagy ők az elsők, akiket viszont nem küldenek, hanem maguktól mennek, legalábbis ugye ezek az értesülések, ez fontos különbség ugye a tavalyi Exodus után, ami 2-3 héten belül rúgtak ki gyakorlatilag mindenkit, aki számított az Alpine felső vezetésében. És hát ugye múlt héten említettem, hogy én nem akartam elhinni, hogy a 8.-9. erőnek visszacsúsztak a sorrendben. Hát ő nem a 8.-9. erőnek csúsztak vissza, ebben abszolút jól éreztem, tehát a 10. Ilyen kriminális teljesítmény egy gyári csapattól, amit tegyünk hozzá, ugye, hogy az Alpine gyári csapat. És meg nektek is mondtam, hogy ugye ez az a csapat, amelyik világbajnok volt akkor, amikor én elkezdtem nézni ezt az egész sportágat, úgyhogy egy nagyon picit fáj a szívem értük, de ez a fejetlenség, ami náluk megy, és most legalább haladtak valahova, ugye? Eddig ez volt a problémám velük, hogy nem haladtak sehova, most haladtak a mezőny végére, ez egy viszonylag stabil pontnak számít. Nem csodálkozom rajta, hogy az egyik technikai vezetőjük is ott hagyja őket. Egyszerűen, ahogyan mondtad Gergő, kilátástalan, iránytévesztett csapat, nem is iránytévesztett, mert nincs irány, amit el lehetne téveszteni. Tehát nekem ez a problémám az Alpinnal évek óta, hogy semmi koncepció nem látszik rajtuk, ment az egy helyben topogás, ugye néha följöttek negyedik erőnek, ugye azért azt ne felejtsük el, hogy 2 éve például negyedik helyen végeztek a konstruktőrök között, de nincs koncepció a csapat mögött, nem tudom, mi lesz ennek a vége.
Egy mondatot hadd tegyek ehhez hozzá, ugyanis a múlt héten a Formula Plus rovatunkban jelent meg egy ilyen szezon előtti összegzés, egy helyzetjelentés a csapatok állapotáról. Jánbári Zsolti, valaki ugye korábban jó pár évet töltötte, a Forma 1-ben is jó rálátása van arra, hogy mi történik és miért történik, és ő ejtette egy ilyen mondatot, hogy picit az az érzése, hogy az Alpine-nál ugyanaz történik most, mint ami a Williamsnél történt egy korábbi időszak, mondja néhány évvel ezelőtt, annak látjuk, hogy mi lett a vége. Az Alpine-nál, hogy mi lesz a vége, azt nem tudjuk, de megint Sanyira kell visszautalnunk, aki ugye azt is mondta a videójában és a podcastben is, hogy ugye hallani befektetői szándékról, illetve nem befektetői, hanem ugye, hát hogy mondjam, vásárló szándékról.
És nem az Andretti.
És nem az Andretti, tehát én azt gondolnám egyébként, hogy a Renault helyében ez nem lenne egy buta gondolat ezen a ponton azt mondani, hogy köszönjük, ezt meguntuk.
Főleg, hogyha motorszállítóként maradnának. Ugye Renault azt tényleg így szokta, hogy néha kiszállnak az F1-ből, de ott maradnak motorszállítóként, aztán visszavásárolják azt a csapatot. Hát tulajdonképpen megnézzük ezt az Enstone-i istállót, tehát időtlen idők óta az egyetlen Lotus Mercedes szezont leszámítva Renault motorral mennek, attól függetlenül, hogy éppen ki, meg miért, meg hogy a csapat tulajdonosa. No, hát még egy apróság a nagydíjhoz kapcsolódóan, nem alakult zöggenőmentesen a digitális kijelzővel ellátott kormány bevezetése a Williamsnél, hiszen Logan Sargentnak a hétvége során kétszer is meghibásodott az új kormánya, és a második teljesen tönkretette a versenyét. A futamot jól kezdő amerikainak, legalábbis önmagához képest mindenképpen jól kezdett, félre kellett állni a bukótérbe a hiba miatt, majd kormány cserére a boxba kellett húznia, így végül mindenkitől lemaradva zárt az utolsó helyen, ráadásul melegedési problémák is nehezítették a helyzetét, és én csak annyit gyorsan, hogy most ránézünk a végeredményre, akkor igen, azt mondhatjuk, hogy csak a szokásos Sargent tök utolsó lett, kikapott még attól a Bottastól is, aki egy percet állt a boxban, de ez most nem rajta múlott.
Igen, ezt akartam én is hozzátenni egyébként, hogy szerencsétlen, tényleg még az ág is húzza, semmi sem akar összejönni, bár amúgy a Williams annyira nem volt acélos, de ugye ahogy mondtad is korábban, ugye igazából a mező annyira két részre szakadt, hogy most 11-től lefele mi történik, az annyira nem számít, csak Cunodának. Még ami a Williamsnél nekem így felmerül, hogy ez szintén Jánvári Zsolti mondta, hogy azért több dologban is sikerült komolyabb fejlesztéseket eszközölniük. Az egyik nyilván ez a kormánykérdés, ami ugye gyakorlatilag néhány év késéssel mennek a mezőny után, és a másik ilyen, ami azért ennél fontosabb, az a karosszéria elkészítésének módja. Ők csak most álltak át erre a két elemből, vagy két részből összeragasztott karosszériára, ami jelentős súlycsökkentést tud eredményezni, de nyilván ez azért így az autó alapjait is megváltoztatja, úgyhogy nekik még azért egy picit nem az, hogy tanulni kell, de azért egy picit még új ez a konstrukció. Szegény Sargentot pedig tényleg sajnálom, hogy egy ilyen bagatell dolog miatt lett utolsó, pedig amúgy tényleg nem ment rosszul ezen a hétvégén. És ugye James Walsh csapatfőnök mondta azt itt a tél folyamán, hogy Sargentnak az önbizalmát, meg a mentális egészségét, vagy valami ilyesmit kellene neki igazából megalapoznia. Tavaly az év végére ez megint sikerült neki. Nem lenne jó, hogyha ismét szétcsúszna fejben. Remélem, hogy nem fog bekövetkezni.
Bízzunk benne, és egyébként azért elképesztő, hogy a Williams micsoda hátrányból jön föl. Már az ilyen technikai dolgokat illetően a digitális kijelző, a karosszéria összeállítása tényleg döbben. Az ugye még nagyjából egy 5 évvel ezelőtt volt, amikor Paddy Lowe, aki egy különös szerepet töltött be a Williams történetében, beszélt arról, hogy itt ilyen 10-15 éves lemaradások vannak bizonyos szempontokból. Szóval hát van mit fejleszteni. Nekem meg egy dolog még eszembe jutott, és ezt nem most vitassuk meg. Volt egy nagyon jó komment a Formula Podcast Facebook csoportban itt a verseny kapcsán, hogyha a megbízhatósága az autóknak továbbra is úgy fejlődik, hogy az elmúlt években is lassan már rendkívüli dolog lesz egy-egy kiesés, akkor lehet, hogy el kéne merengeni a MotoGP-s pontrendszeren, ahol az első 15 kap pontot, hogy legyen tétje a tényleg az ilyen Magnussen, Tsunoda, Ricciardo csatáknak is, meg legyen tétje a 14-15. Helyen vívott harcoknak is. Nyilván a pontrendszert már tönkretették akkor, amikor 2010-ben 10-ről 25-re fölvitték a győztesnek járó pontot, tehát azon már nincs mit őrizgetni. Na mindegy, egyszer majd beszélgessünk erről egy erre alkalmas helyen. Most viszont kicsit elkanyarodunk a verseny hétvégétől, és beszéljünk egyéb F1-es témákról. Toto Wolff tett egy érdekes nyilatkozatot Lewis Hamilton távozását illetően. A Mercedes csapatfőnöke arra tett utalást, hogy az F1 felé tartó Andrea Kimi Antonelli miatt nem akartak túl hosszú szerződést adni Lewis Hamiltonnak. Mint Wolff elmondta, 10 évvel ezelőtt azért nem tudtak lecsapni Max Verstappenre, mert nem tudtak neki rövid távon ülést biztosítani. A Hamilton-Rosberg páros miatt ugye, és akkor még azt gondolták, hogy Rosberg marad egy ideig, és nem akartak ugyanígy járni most a szenzációsan teljesítő fiatal olaszszal is. Wolff azt is leszögezte, hogy ez persze nem jelenti azt, hogy már 2025-ben a még csak 17 éves versenyző lesz Russell csapattársa, de szeretnének mozgásteret hagyni maguknak. Antonelli egyébként a várakozásoktól elmaradt bemutatkozó F2-es hétvégén, de ez hagyd tegyem hozzá, hogy azért ne feledjük azt, hogy a mezőny legfiatalabbjaként érkezett meg úgy, hogy átugrotta az F3-at, kihagyott egy lépcsőt, úgyhogy némi türelemmel azért szerintem legyünk az irányában, és most próbáljunk erről úgy beszélgetni, hogy Verstappent nem viszi el a Mercedes.
Igen, csak egy zárójeles gondolat, igazából a Prema teljesített alul szerintem az F2-es hétvégén, de ezt majd a vonatkozó résznél megvitatjuk.
Én csak azt akarom ezzel kapcsolatban mondani, hogy ez a Wolff nyilatkozat megerősítette azt, amiről korábban itt beszélgettünk ebben a körben, hogy Egyszerűen nem passzolt egymáshoz a Mercedes timeline-ja, bármilyen hülyén is hangzik ez, meg Hamiltoné. Tehát, hogy Hamiltonnak most kellene még néhány évre egy olyan konstrukció, amivel képes lehet egy 8. WB címet szerezni. Ő úgy érezte, hogy a Mercedes teljesen más irányba megy. Egyébként ezen a hétvégén is tényleg zárójában mondom, hogy amúgy Hamilton nyilatkozatai nekem, ugye nála nagyon látványosak szoktak lenni, amikor motivált, és most csináljuk, és mindent megteszünk, és 110%-ot beleadunk, és minden, meg amikor ez a búskomor, levert, csalódott, depressziós verzió, amikor minden rossz, és utolsók vagyunk, és egyébként is mit keresünk egyáltalán ebben a versenyben. És most ez a tökéletes közöny, amit én láttam Hamiltonon, nem tudom, hogy ez végig fogja kísérni az egész szezont, ha igen, akkor annak én sok jót nem adnék az ő szempontjából, meg nyilván csapat szempontjából se. Egy dolog ezzel, még a szerdai sajtótájékoztatón megkérdezték Hamiltont arról, hogy úgy gondolja, hogy George Russell lehet-e a csapatnak az igazi vezére és vezetője, a következő vezetője, és nagyon furcsa volt nekem azt, hogy Hamilton szerintem ilyen 10-15 másodpercig, hát így mosolygott, forgatta a fejét, nézett máshova, nézett másra, nem nagyon akart erre mit mondani, majd végül azt mondta, hogy hát végül is persze, miért tudná, nagyon gyors pilóta, régóta itt van már, sok a tapasztalata, és a legfontosabb hozzátett mondata az volt, hogy és nagyon jóban van Totóval. Úgyhogy érdekes nekem ez a dolog, szerintem ott nagyon megtört valami, a semmiből szerintem ez a Mercedes-Hamilton kapcsolat, ez picit megtört. Hát, és az, hogy Antonelli miatt ez megérte megtörni a Mercedes részéről, az egy érdekes kérdés lesz.
Hát szerintem azért tényleg szerintem az van. Úgy, bocsi, az utolsó mondatodra röviden, hogy ez abszolút lutri, persze, meg nyilván ez nem úgy nézett, hogy egy az egyben elküldjük Hamiltont Antonelli miatt, csak azt viszont meg tudom érteni, hogy azok után, ahogy Max Verstappennel jártak 10 évvel ezelőtt, azt nem akarták meghúzni, hogy mondjuk plusz egy Hamilton évért lecsúszni egy ilyen tehetségről.
Viszont, és akkor tényleg ezzel már Tominak adom a szót, csak ehhez hadd kössek rá annyira, hogy ugyanezt csinálta Fernando Alonso és az Alpine, nem? Tehát, hogy ott ugyanúgy az, hogy Oscar Piastri szerettük volna mindenképpen betolni, Alonso azt mondta, hogy ő ezt érzékelte, hogy ez a szándék, úgyhogy inkább lelépett, és szerintem Hamilton pont ugyanezt csinálta. Lehet, hogy egy ilyen jobb helyre, mint Alonso.
Tökéletesen elvettétek a kenyeremet, mert ezt a kettő dolgot elmondani, hogy szerintem Wolfban élénken él a 10 évvel ezelőtti Verstappen elvesztés, és hogy hasonlót láttunk Alonsonál és az Alpinnál. Tehát igen, azt gondolom, hogy ez volt az egyik motiváció Hamilton távozása mögött, vagy nem is motiváció, inkább indok, vagy ok. A másik meg tényleg a Ferrari-nak a vonzereje, amire ugye múlt héten is kitértünk. Az, hogy Antonelliért megéri-e ez az egész, hát az majd kiderült. Mondom, egy hétvégéből ne vonjunk le messze menő következtetéseket, főleg, hogy tényleg átugrotta az F3-at, meg az egész Prema nem működött annyira jól a hétvégén, mint ahogy azt megszokhattuk tőlük, de az biztos, hogy nem akart Wolf úgy járni, mint Verstappennel, hogy itt van tényleg egy ilyen 5 évente megjelenő tehetség, és arról esetleg amiatt lecsúszunk, mert nem tudjuk hova beültetni őt a Forma 1-ben.
Igen, és tényleg ez, amit mondtam, hogy és mondjuk lehet, hogy akkor itt plusz egy Hamilton év miatt csúsztak volna le róla. Meg mi jutott még eszembe? Az, hogy menjünk tovább, és akkor Balogh, most te fogsz először megszólalni, hogy senki ne vegye el a kenyeredet. Két F1-es rövid hírünk van még. A Motorsport Világtanácsa rábólintott a sprint hétvégék lebonyolítását érintő változtatásokra. Emlékeztetőül, így a pénteki egyetlen szabad edzést követi, a sprint rajtrácsát meghatározó kvalifikáció, melyet immáron sprint kvalifikációnak hívnak, ahogy 2021-ben még a sprint versenyt nevezték, ugye akkor még ezt hívták így. Majd szombat dél körül rendezik magát a sprintet, majd délután a szokott időpontban a rendes időmérőt, a kvalifikációt, vasárnap pedig a nagy díjat. A sportszabályzatból az is kiderül, hogy bár eddig hivatalosan nem kommunikálták, valóban megnyitják majd a parkfermét a sprint futam és az időmérő között, azaz a csapatok hozzányúlhatnak az autókhoz és a beállításokhoz a sprint után és a hagyományos kvalifikáció előtt.
Igen, úgy írtad föl Gergő itt az adástervbe, hogy Balogh Tomi háboroghat, pedig most nem fogok háborogni, mert szerintem a sprint formátum az jelenleg a legjobb az eddigiek közül. Elnevezés technikailag is, lebonyolítás technikailag is, meg minden szempontból a parkfermé szabályok megnyitásával együtt. Tehát szerintem, ha már kell sprint, akkor ez így működik az eddigi verziók közül a legjobban. Ami miatt háborgok, az az, hogy 2021-ben volt hülyeség sprint kvalifikációnak hívni egy olyan dolgot, ami verseny volt. Tehát ezzel most utólag csináltak maguknak egy problémát ezzel, hogy ugye most, ha valaki bekapcsolódik, vagy csak a műsorújságban megnézi, hogy sprint kvalifikáció, az azt fogja hinni, hogy az a sprint futam, mert 2021-ben még azt
nem fogja. Hinni. Nem, már rég elfelejtették, hogy hívták azt.
Igen, dehogy. Ez meg a másik, hogy jó lenne, de ezt is említettük már többször, hogy jó lenne, hogyha nem változtatgatnák évente a lebonyolítási rendszer. Tehát ezt most, ami most van, tehát ha nincs olyan opció, hogy a sprintet megszüntetjük, akkor ezt hagyjuk nincs. Meg szerintem.
Szerintem is egyébként ez is jó, meg minden jó, ahogy mondod, és nyilván én az elnevezést is tökre értem. Tehát tavaly ugye volt ez sprint szétlövés, hát hol volt ez szétlövés? Vagy tehát, hogy szétlövés, és shootout mondjuk a 11-es párbaj a futballmeccsek végén. Igen, azt
vagy az úszásban, amikor ugye azonos
a szétúszás, igen.
Igen.
Magyarul szétúszás.
Igen.
Swim out. Na jó, még egy F1-es rövid hír. A 2022-es győztes Max Verstappent a legjobb férfi sportoló, a Red Bull pedig a legjobb csapat kategóriájában jelölték a gyakran a sportuk Oscarjaként emlegetett Laureus díjra. A holland versenyzőnek Novak Djokovic-sal, Mondo Duplantis-szal, Erling Haaland-dal, Noah Lyles-szal és Lionel Messi-vel kell megküzdeni a díjért, míg a Red Bull riválisai az Európai Ryder Cup golf csapat, a német női kosárválogatott, a Manchester City futballcsapata, a spanyol női futballválogatott és a dél-afrikai 15-ös rögbi csapat.
Egyfelől maximálisan egyetértek Verstappennel, aki ugye hülyeségnek tartja az ilyen díjakat, hogy azt el is szokta mondani. Nem véletlenül
hívják... Na, most háborog a Tomi!
Várjál, még odáig el se jutottam. Tehát nem véletlenül hívják a sport oszkárjának, mert kb. Annyi értelme is van ennek a díjnak, mint az oszkár díjnak újabban. De viszont az szerintem, hogy a jelöltek között ott van, az szerintem teljesen egyértelmű a csapat is, és Verstappen is. Ugye ő nyert már Laureust egyébként az első VB címe után. Amit nem értek, hogy a jelöltek között mit keres Messi, de ezt majd valaki felvilágosíthatna, hogy azon kívül, hogy ő Lionel Messi, meg hogy ő nem az arabok pénzét fogadta el levezetésként, hanem az amerikaiakét. Ezen kívül mi a sportteljesítménye 2023-ból az érdekelne, mert hogy ugye olyanok vannak még ott, mint a rudugrásnak a világbajnoka, ugye, aki itt lett tőlem nagyjából egy másfél kilométerre világbajnok, meg ugye a 100 és 200 méteres sprintnek a világbajnoka atlétikában. Novák Djokovic, aki a 4 Grand Slam tornából 3-at megnyert, a negyediken meg döntőt játszott, tehát hogy ilyen szintű teljesítmények...
Meg hát Holland, aki egy földön kívüli.
Igen, aki meg ugye Bajnokok Ligáját nyert a Manchester City-vel, remélem nem mondok hülyeséget, mert azért fociban annyira nem vagyok otthon. Meg ugye a csapatoknál is ugye világbajnok kosárlabda válogatott, akik ugye az USA-t is legyőzték az elődöntőben, ezt direkt megnéztem itt az adás előtt. A spanyol női labdarúgó válogatott szintén ugye világbajnok volt, ezt onnan lehet tudni ezt a hírt, hogy ugye ott volt a botrány utána, az biztos mindenki hallott, így van a puszis botrány. A golfba meg a rugbybe pedig nem megyek bele, mert ahhoz nem értek, meg ugye a Manchester City a BL győztesek. Tehát a lista jó szerintem, Messit leszámítva, de amúgy a Laureus évek óta azt játsza, hogy a kiemelt sportágakból egy vagy két jelöltet bedob, tehát ilyen periférikus sportágakból nagyon ritkán vannak jelöltek. Tehát eleve, mit tudom én, most csak mondok valamit, snookerből soha nem látunk itt jelöltet, csak mondtam valamit tényleg, tehát bedobtam. Egy jelöltet, curlingből, igen. Nyilván van egy teniszes jelölt.
A golf már olyan határeset, nem?
Igen.
Az azért kiemelt sportnál tud lenni egyébként, mármint hogy
pénzügyileg.
a bevételek szempontjából.
Igen.
Tehát, van általában egy teniszező, egy vagy két atléta, esetleg egy vagy két úszó, hogyha van éppen kiemelkedő amerikai, mert általában amerikaiakat szoktak jelölni. Tornász esetleg, ugye az a nőknél szokott lenni most, de ki akartam mondani a nevét, de nem jut eszembe annak a sokszoros olimpiai bajnok tornásznőnek a neve. Tehát, hogy általában a kiemelt sportág... Igen. Igen, tehát általában a kiemelt sportágok között szoktak jelölni őket, és ebben benne van a Forma 1 is a legtöbbször. És egyébként szerintem, hogyha a teljesítményeket nézzük, Hát ez egy erős év volt, mondom, Messit leszámítva, mert meglátjuk, hogy kidíjaznak, pedig amúgy tényleg Verstappennel egyetértve ennek semmi jelentősége. Tényleg nem is az, hogy az almát a körtével, az almát a paprikás krumplival, meg a bécsi szelettel akarod összehasonlítani nagyjából.
Gyerekek, megéheztem, haladjunk.
Szerintem is.
De egyébként, na, Messi az annyit, ha már egy felvetetted, én nálad jobban követem a futballt, nálam meg sokan követik még jobban, nálam kevesen tartják nagyobbra Lionel Messit, de ezt a jelölést, ezt én sem tudom hova tenni. Na, és akkor most ide lőjetek. Beszéljünk akkor nem az F1-ről, most se arról beszéltünk, mindenket beszéljünk az Endurance Világbajnokság katari nyitányáról, ahol hát valószínűleg a BOP is szerepet játszott ebben, minden esetre tény, hogy nem a Toyota vagy a Ferrari, hanem a Porsche dominálta a hétvégét, és végül a hatos autó vezetésével a hármas győzelmet arattak, miután az egészen addig parádézó 93-as Peugeot az utolsó előtti körben kiesett a második helyről, egészen szívszorító jelenet volt. A futamgyőztes Laurens Fantor és Kevin Estre kategória győzelmet már Le Mansban is szerzett, sőt utóbbi GTE próban világbajnok is lett, de a csúcs kategóriában első sikerüket jegyezték, míg a háromszoros Le Mans győztes André Lotterer 9 év után szerzett újra futamgyőzelmet a WLC-ben. A GT-k között is a Porsche nyert, méghozzá a litván zászló alatt futó 92-es autó Klaus Bachlerrel, Joel Sturmmal, és a Szent Kitci licenszel versenyző belorusz Alex Majhinnel. A második, harmadik helyen a két Aston Martin futott be.
Szenzációs futam volt szerintem, ez volt a hétvége egyik csúcsa mindenképpen, ez a 10 órás verseny. Nagyon-nagyon izgalmas, érdekes dolgokat láthattunk itt is a pályán, illetve itt leginkább azt láthattunk, és hát a Peugeot az valami tragédia, tehát én nagyon szurkolok nekik, hát csak azért is, mert hogy jöttek ki kicsit a semmiből, nem mentek a biztosra, nem akarták megúszósra venni ezt a dolgot, nem LMDH autót vettek, gyártottak bárhonnan, csináltak egy meglehetősen speciális projektet, tudták, hogy kapni fognak érte, tudták, hogy kérdéses, hát nem is nagyon jött be. Tavaly azért voltak már részsikereik, most idén átalakítják, ez volt a búcsúversenye ennek a megbukottnak, bélyegzett, hát igazából megbukott koncepciónak. Egy órán keresztül vezették a versenyt, aztán ők voltak az egyetlenek, akik hősiesen ellen tudtak állni ennek az ezen a héten verhetetlennek tűnő Porsche brigádnak. És akkor így, ugye először megálltak, és hetedikként értékelték őket, aztán ők kizárták őket még ebből a pozícióból is, úgyhogy hát én nagyon sajnáltam őket. Nyilván az élmény, meg a teljesítmény az megmarad, erre lehet mutogatni, csak azért nem adnak pontot majd a végén. Ami nekem érdekes, és erről kíváncsi vagyok a véleményetekre, nem volt botrány ebből a BOP rendszerből egyelőre, én azt olvastam ki mindenkinek a szavából, hogy így elsőre ez így legyen oké. Okay. Nyilván Toyota azért mondta, hogy na jó, de hát azért ha ilyen plusz súlyjal megyünk legközelebb, és akkor se tudunk majd nyerni. De nagyon nagy veszekedés, vagy nagy háborgás ebből nem volt, úgyhogy persze az még változhat a következő versenyen, azért tegyük hozzá, hogyha nem módosítanak valamit, de érdekes. Nyilván az nem jó, hogyha a Toyota dominanciát Porsche dominanciára cseréljük, de talán erről azért nincs szó.
Vagy azzal taktikázik részben a Toyota, hogy hát majd Le Mansra akkor pont vissza fog billenni a BOP, az igazi lényeg. Ugye még addig lesz két futam, még addig, hogyha ott sem, tehát Imolában meg Spában sem szerepelnek túl jól, akkor valószínűleg könnyítést kapnak majd Le Mansra, úgyhogy az még így hosszú távon ki is fizetődhet nekik. Meg ugye ugyanez igaz a Ferrari-ra is, akik amúgy nem mentek annyira rosszul, csak ugye hát ahogyan a Ferrari-tól megszokhattuk különböző kategóriákban, sikerült néhány dolgot elszúrni. Ugye az egyik gyári autót megbüntették box utca áthajtásra, másik pedig ütközött és lerepült gyakorlatilag az egész hátulja, úgyhogy végül a Ferrari-sok közül a képen látható nem gyári Ferrari szerepelt a legelőkelőbb helyen, és amúgy a legszebb Ferrari.
Gyönyörű ez az autó. Nem tudom, én amúgy úgy voltam vele, az abszolút szubjektív, hogy nekem ez a 10 órás verseny túl hosszú. De úgy, hogy ha már ilyen hosszú, akkor legyen egynapos. Tehát, hogy valahogy nekem ez... De tényleg ez pont egy ilyen átmenet. Tehát Le Mansnak, meg Daytonának megvan az a varázs, hogy rohadt hosszú. Sima VLC futamból én azért a 6 órásat jobban szeretem, de nyilván... panaszkodni meg nem fog az ember, mert elindult ez a bajnokság, és Abban biztos vagyok, hogy a három legérdekesebb bajnokság egyike lesz idén, de még azt se tartom kizártnak, hogy az egy legérdekesebb bajnokság egyike lesz idén.
Amire még kíváncsi leszek, amit beszélgettünk mi egymás között a hétvége során, hogy ugye miért nincsenek LMP2-es autók, hát azért, mert ők tényleg nem férnének el a pályán. Tehát voltak ugye 37-en Katarban, és gyakorlatilag tehát szerintem nem volt olyan 3 másodperc, amikor ne jött volna autó a pályán. És ez marha érdekes lesz szerintem Imolában, ami egy rövidebb pálya, és egy szűkebb pálya. Hogy ott hogy fognak elférni, igen, tehát ott hogy fognak elférni, az számomra egyelőre rejtély.
Ugye igazi most nagy baleset nem volt, mert ugye volt az a koccanás, például a rögtön rajt után volt egy, a Ferrari igen. Hátsó szárnya lerepült meg, hát a győztes Porsche ugye kiukadt, azt se felejtsük el, itt még nem, itt nem látszik a lyuk, de konkrétan egy nagy lyukkal az oldalán fejezte be versenyt, de Imolában én is azt gondolom, hogy lesz némi zúzás.
Ugye Mick Schumacher is egy ilyen lekörözésnek nem esett áldozatául, de azért a biztonság kedvéért debütálásként sikerült neki kirepülni a pályáról. Nem sikerült lekörözni egy GT autót, úgyhogy így. Ők azért nem mentek akkora nagyot, a másik Alpine azért viszonylag jobb teljesítményt nyújtott, és ugye azt nem mondtuk, de tegyük hozzá, hogy az előző képen látott sárga Ferrari-ban ugye Robert Kubica és Robert Schwarzman is versenyzett, úgyhogy volt, akinek jól sikerült ez a debütálás, vagy ez a hétvége.
Igen, Valentino Rossi meg ugye majdnem dobogós lett a GT kategóriában, ugye 4. helyen végeztek a BMW-vel, úgyhogy ő is jól mutatkozott be itt az Endurance világbajnokságon.
Na, vissza Bahreinbe. Keringünk itt a közel-keleten. Az F1-jel együtt ugye az F2 és az F3 szezonja is megkezdődött a hétvégén, és előbbiben a korábbi Red Bull növendék, jelenleg pedig a Sauber tartalékeként is tevékenykedő Zane Maloney szombaton megszerezte első győzelmét, és annyira belelendült, hogy ez vasárnap gyorsan a másodikat is hozzácsapta, így a maximális
hát még milyen ügyesen megcsinálta ezt péntek-szombat lebontásban, ugyebár.
Milyen igaz. Köszönöm. Tehát mindkét futamot megnyerte a hétvégén, így maximális 39-ből 36 pontot szerzett. A hétvége csalódását a Prema szuperpárosa jelentette, hiszen a 2025-re egyaránt az F1-es szerződésre is esélyesnek tartott Oliver Bearman és a ma már emlegetett Andrea Kimi Antonelli ketten összeadva szereztek egy darab pontot. Az F3-ban a Red Bull 16 esztendős versenyzője Arvid Lindblad azonnal megnyerte első versenyét, míg a főfutamon a makaui nagydíj tavalyi győztese a képen látható Williams-es Luke Browning zárt az élen.
Így van, röviden összefoglaltad a lényeget. Nekem meglepő Zane Maloney-nak a teljesítménye. Mármint nem az, hogy jól szerepelt, hanem hogy ennyire kiemelkedett a mezőnyből. Ugye a fordított rajtrácsos sprinten is jó hátulról verekedte föl magát, a főfutamon pedig a rajtnál egyből az érre állt a harmadik helyről indulva. Úgyhogy lehet, hogy az Aubernél, vagy hát hívjuk, ahogyan hívjuk éppen, problémák lesznek a föl torlódó tehetségekkel. Ugye ugyanúgy hozzájuk tartozik Theo Pourchaire is, aki tavaly lett ugye az F2-nek a bajnoka, esetleg most Zane Maloney is bejelentkezik az F2-es bajnoki címért, így azért problémás lesz, hogy hova helyezzék a tehetségeiket, és ugye mondjuk el, hogy barbadoszi születésű versenyzőről van szó. Nem tudom, Gergő, volt már barbadoszi versenyző a Forma 1 történetében?
Természetesen nem volt. Tehát abból a én most hirtelen, ha jól tévedek, abból a régióból egyáltalán nem volt nyilvánvalóan Mexikót leszámítva. És ő tényleg barbadoszi, tehát hogy nem úgy, mint hogy Szent Kitzia az imént emelegetett VHC és Belarus Mayhin, hanem ő effektíve egy barbadoszi versenyző. És hát amit az Auberről mondasz, ugye a versenyzői akadémia neve Auber maradt, úgyhogy én itt azért így nevezném őket. Hát igen, főleg, hogyha a Sainz-Hülkenberg 2-s összeállott 2025-ben, akkor Melonit talán még lehet parkoltatni kicsit, amíg Hülkenbergnek kitelik az ideje, de hát Pourchaire-t akkor el kell engedni, és majd lesz belőle egy nagyon jó endurance versenyző, vagy IndyCar pilóta, vagy valami szegényből. Ja, ez a Lindblad gyered meg nagyon érdekes, tehát őt ugye jó pár éve lehet figyelni, a Red Bull jó pár éve lecsapott rá azzal, hogy gokártosként is remekelt, és amikor 16 évesen így berobbansz az F3-ba, az mindenképp egy jó jel. maradjunk még egy kicsit az Arab-félszigeten. Nasser Al-Attiyah egy győzelmét hozta a tereprali világbajnokság második futama, az Abu Dhabi Desert Challenge. A ProDrive Hunterrel versenyző címvédő az öt szakaszból hármat nyert meg, egyszer lett második, és egyszer került bajba technikai problémák miatt, de így is messze a többiek fölé nőtt. Hullottak viszont a Toyoták. Dömévius egy dűne után olyan keményen landolt, hogy megsérült, Csiseritnek a navigátora szorult orvosi segítségre, Jacopini szintén összetörte az autóját, Lucas Moresi pedig a változatosság kedvéért kiégett, így végül Al-Attiyah mögött Seth Quintero és Yazidar Raji ért be két Toyotával, T3-ban pedig Austin Jones nyert, aki az összetett negyedik helyét szerezte meg, míg a motorosok közt a dél-afrikai Aaron Mare győzött, aki a Hero első világbajnoki futam győzelmét aratta. És közülünk Kobodis Tomi követte végig a leginkább ezt a versenyt, úgyhogy kérlek, mondd el, oka volt-e annak, hogy Al-Attiyah mosolya jóvel őszintébbnek tűnt, mint a Dakaron, ahol semmilyennek se tűnt?
Úgy tudni egyébként, hogy a Dakar óta azért egyrészt lenyugodott, másrészt azért elbeszélgettek vele arról, hogy itt akkor ezt hogy is kéne értékelni ezt az egész projektet. Ugye nyilván ők a Dacia projektre készülnek, tehát ez az év ez abszolút átmeneti a ProDrive-nál. Ennek ellenére most azt gondolom, hogy Nasser Al-Attiyah úgy verte Róma ezt az egyébként nem gyenge mezőnyt, ahogy azért ez nem megszokott, vagy nem általános szerintem. Igazából nem nagyon volt kérdés, hogy ő meg fogja nyerni ezt a versenyt. Egyszer volt kérdés, mikor megállt kicsit az autó. Hál' Istennek egy ilyen 20-21 percnyi szerelés után sikerült vele tovább mennie. És ez annyira belefért neki ez a 20-21 perc, hogy így is gyakorlatilag. Már aznapi szakasz végére visszajött úgy, hogy egy perc volt csak a hátránya összetettben, és a következő napon adott megint ilyen 8-9-10 percet mindenkinek, úgyhogy nagyon simán nyert. És ezzel már a világbajnokság második helyén áll, ugye a Dakar az nagyon-nagyon nagy súllyal számít a bajnokságba, ott ugye nem szerzett túl sok pontot, és az ott győztes Carlos Sainz még vezeti a tabellát, de hát ő ugye nem fogja végigcsinálni a szezont, ugye itt sem indult, az Audi és Sebastian Loeb nem indult, de hát a Toyotának a gyári és a félgyári csapatai is sok nagy nevet és komoly háttérrel érkeztek, úgyhogy azt hiszem 19 T1-es autó volt egyébként, úgyhogy azért ez is egy komoly mezőny volt, és mondom, nem nagyon volt kérdés az, hogy Al-Attiyah fogja megnyerni. Ha így tud végigmenni, és itt nem a tempójára gondolok elsősorban, hanem a megbízhatóságra, és nem fogadta megállni a Hunter, akkor azt gondolom, jó esélye van a sorozatban a harmadik VB címére, de hát, ugye.
De hát, ugye. És azért szerintem hosszú távon jót tennek a világbajnokságnak, hogyha a Dakar nagymenői közül minél többen indulnának, futnának teljes szezont, mert ahogy mondtad, nem volt Audi. Nem. Nyilván oka van minden egyes ember esetében, csak...
Ez valószínűleg egyébként jövőre meg fog történni, ugye az Audival már nem kell számolni, igen. De jön a Ford, akik szeretnének világbajnoki projektet is, illetve ugye a ProDrive-nak idén csak egy autója megy, gyári, félgyári háttérre, ugye Nasseré, viszont jövőre a Dacia-val elvileg teljes évet terveznek három autóval, úgyhogy azt hiszem, hogy ott azért megkapjuk az igazi világbajnoki harcokat.
Úgy legyen. Na, végül két rövid hír, amelyekről, legalábbis az elsőről mindenképpen, remélhetőleg Gobodis Tomitól és Vince Feritől többet is hallunk majd a Formula Shakedown következő adásában. Ugye egyfelől a WRC bizottság döntést hozott a rally világbajnokság csúcs kategóriájának jövőjéről. Az utóbbi időszakban már világossá vált, hogy a 2022-ben bevezetett Rally 1-es hibridek elképesztően drágák, és nagyon kevés van belőlük. Erről ugye Gobodis Tomival beszélgettünk itt is, és beszéltetek a Shakedownban is, Formula Podcastban is beszéltünk erről a problémáról. Szóval egyértelmű volt, hogy ezen változtatni kell, és úgy döntöttek, hogy a következő szezontól átalakítják a szabályrendszert, kidobják a hibrid rendszert, amivel teljesítményt is veszítenek, viszont súlyt is veszítenek. Ezzel együtt hozzányúlnak a Rally 2-höz, ugyanis a WRC futamain résztvevő Rally 2-es autók kaphatnak egy úgynevezett WRC csomagot, és ezzel a két kategóriát közelebb húzhatják egymáshoz. A másik hír a Rally Cross világbajnokságra, a WRX-re vonatkozik. A Motorsport Világtanács jóvá hagyta a nem túl hosszú 2024-es versenynaptárat. Ahogy a halogatást követően számítani lehetett rá, a szezon nem mostanában fog elkezdődni, július 6-án, 8-án Svédországban indul a talán 5, talán 6 fordulóból álló szezon, De ami számunkra nagyon fontos, hogy Svédország után 2 héttel következik majd a magyar forduló, Nyirád, amely az elmúlt 2 évben az Európa-bajnokságot látta vendégül, most viszont a világbajnokságot fogadja. Először tartanak tehát a Rallycross VB fordulót Magyarországon. Betét szériaként az RX1 és az RX3 Európa-bajnokság, valamint az RX2E is Nyirádra érkezik, bár egyelőre a naptárban még találunk egy csillagot a magyar helyszín mellett a homologizációt illetően.
Autós VB sorozatot tekintve ez lesz az egyetlen a Forma 1-en kívül, ami jön idén hozzánk, hogyha jól tévedek, ugye? Mert ugye a Rallyból az Európa-bajnokság jön, és ugye ezen kívül pedig a elvileg a Superbike világbajnokság, de ugye az kétkerekű motorsport, ugye az pedig a Balatonparkra jön remélhetőleg. És bár ugye vannak sajnos betegek, hogy elmaradnak.
Sőt, ebbe, ha nem mondok óriási hülyeséget, ugye a 3. autós világbajnokság, ami megfordul Magyarországon az F1 és a BTCC után. Hát más alig, ha volt. Vagy hát legfeljebb valami nagyon obskúrus dolog, úgyhogy most akármit gondoljunk a rallycrossról meg a versenynaptáráról, ez szerintem mindenképpen egy nagyon-nagyon-nagyon örömteli dolog, nem? Jó, akkor menjünk tovább. Egy utolsó kérdés akkor még hozzátok, hogy hétvégén következik a Szaúd-arábiai nagydíj. Mit vártok ettől a hétvégétől?
Nem várnék én nagy változást egyébként, annyit, hogy a Ferrari-nak ez egy újabb teszt lesz szerintem. Most ugye gumikopásból volt ez nekik egy, szerintem egy jó vizsga egyébként, hogy nem fogyott el alattuk a gumi. Bakrén abszolút gumikopás, érzékeny pálya, meg mindig ilyen versenyek szoktak ott lenni. Jidda viszont jóval tempósabb, vagy több benne a tempós kanyar, és ott megint csak azt mondom, hogy nem volt túl jó a Ferrari tavaly az ilyen jellegű helyeken. Ugye Sainz-szer is mondta most Bahrainben, hogy tavaly a McLaren volt igazán jó ezekben a kanyarokban. Meglátjuk, szerintem elsőre azért elég egyértelműek voltak itt előviszonyok az élmezőnyben, úgyhogy így. Ami az első helyet illeti, ha csak nem törik el megint fél tengely Verstappennél, mint tavaly, vagy ilyesmi, akkor nagy csodákat nem várok.
Még lecsaphat az utcai pályák királya, ugye? Sergio Perez, ahogy tavaly is lecsapott erre a törésre. Egy dologra hívnám fel a figyelmet, amiről mi beszélgettünk egymás között, csak aztán nem hangzott el még az adásban, hogy ez az elmúlt 2 hét, ez azért az arab félszigetnek, vagy a Közel-Keletnek egy igen komoly autómotorsport ünnepe, ugye, amiről itt beszélgettünk eddig a múlt hétről, az mind ugyanitt zajlott, ugye a Bahraini nagydíj, az Abu Dhabi Desert Challenge és az Endurance világbajnokságnak a katari fordulója. Most hétvégén ugye jön a Forma 1-nek a szaúd-arábiai versenye, a MotoGP Katarban rajtol, jó forgalmat bonyolít egyébként az a pálya itt az elmúlt hetekben, és hát az egyetlen kivétel a mostani hétvégén majd ugye az IndyCar-nak a szezonnyitója lesz, azt azért nem a Közel-Keleten rendezik. Még. Habár ugye Szentpétervárnak írták már néhányan.
Szentpéterváron. Igen. No, hát jövő héten erről is fogunk beszélgetni, az bizonyos, a Szentpétervári IndyCar futamról is. Köszönjük szépen a figyelmet mára, ez volt a Pitwall, a Formula.hu hír összefoglaló műsora március 4-én. Kövessétek velünk a hét eseményeit, hiszen jön a Szaúd-arábiai nagydíj ismételten szombaton, ezt senki ne felejtse el, megpróbálom én sem elfelejteni. Ahogy Tomi mondta, indul a MotoGP szezon, amiről a tervek szerint majd Formula Motocast adás is várható, és lesz sok más érdekesség is, mi pedig mindenről folyamatosan tájékoztatni fogunk titeket a formula.hu-n, valamint a YouTube csatornánkon, hiszen Sanyi Jiddában is a helyszínen követi végig a hétvégét, így ezúttal is a paddockból a lehető leghitelesebb és naprakészebb módon hozza majd az információkat, jövő hétfőn pedig mindezt átbeszéljük majd a Pitwallban, úgyhogy tartsatok velünk akkor is, minden jót nektek, sziasztok!
Hello, sziasztok!
Hello, sziasztok!